Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Járasi Radovan, az Erste Bank Hungary elnök vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség alelnöke. Az elmúlt fél órában, legalábbis itt az utolsó percekben a lakossági hitelezésről beszélt. A vállalati hitelezés idén hogy alakult? Ezt is már szörmentén érintette, de részleteiben.
Itt is volt egy jelentős növekedés, az Erste Banknak sikerült átlagon felül növekednie, és egy fontos szám, hogy három évhez ezelőtti állományhoz képest a vállalati üzletágnak a hitelállománya több mint megduplázódott, tehát most ott vagyunk 700 milliárd forintnál, és szerintem sikerül majd ezt a tempót tartani. Ez is nekünk a több lábon állás újonnan meghatározott politikának az egyik alappillére, tehát nem csak és nem kizárólagos a lakossági, hanem a lakossági üzletág mellett megpróbáljuk a vállalatot is jelentősen erősíteni, és itt is főleg az SME-ben, illetve a projektfinanszírozásban vagyunk nagyon erősek, és azért próbálunk a nagyvállalati a szegmensben is egy picit erősíteni, de mondom, főleg a kis és közepes vállalatoknál próbálunk annak alapján ugye még jobban kihasználni ezt a 110 fiókban álló hálózatot.
És milyen a KKV szektor hitelezettsége most? Mit lehet elérni? Mennyit lehet még ezen javítani?
Nálunk elég nagy a szórás régiótól függően, egyes régiókban piaci részesedésünk 20-30%, ami figyelembe véve ugye, hogy azért milyen itt a struktúra, én azt mondanám, hogyha ilyen részarányt sikerülne elérni mindenhol, azzal már több mint elégedetek lennénk, de akkor viszont a mi részarányunk a vállalati hitelezésben is közel megduplázódna. Tehát vannak olyan régiók, ahol mondom ilyen 20-30%-os a részesedésünk, egyes régiókban meg egyszámjegyűek, tehát próbálunk valahogy ebből az egyenletlenségből egy sokkal egészségesebb struktúrát fölépíteni. Itt is fókuszban van mindenképpen a mezőgazdaság, az autóipar, az export tevékenységekkel foglalkozó SME-k, és ők is látjuk, hogy nagyon szépen megerősödtek az utóbbi pár évben. Egyrészt köszönhetőleg annak, hogy a növekedési hitelezési programból kaptak egy jelentős segítséget, hogy a bankok most már sokkal olcsóbban, sokkal hosszabb távra tudják őket finanszírozni, és természetesen a helyi magyarországi kereslet növekedésével ők is egy sokkal biztonságosabb jövőbe tudnak nézni itt Magyarországon is, és még hogy természetesen exportálni is tudnak, az meg jelentős extra bevételt jelent nekik.
Mire számítanak a jövőben? Például az MNB új növekedési kötvényprogramjának lehet hatása a hitelezése? Illetve hát a BÉT is létrehozott egy értékpapírosítási tanácsadó céget. Ennek megérezhetik majd a hatását ennek a két dolognak?
Ugye itt is nagyon sok kritika van, hogy minek ez, meg miért csinálják ezt, és azt tudom mondani, hogy az utóbbi 10-20 éven keresztül állandóan arról beszéltünk, hogy mit lehetne, és hogyan lehetne tulajdonképpen a magyar cégeket kötvény formájába kivinni a tőzsdére, hogyan lehetne így egy attraktív finanszírozást biztosítani számukra. És ugye mindenki azt mondta, hogy a bankok itt mindenképpen kell, hogy ellenezzék ezt, mert tulajdonképpen sokkal jobb volna, hogyha a bankok finanszírozzák meg ezt direktben, és nem pedig a kötvényprogramokon keresztül. Viszont ahhoz, hogy egy cég kimenjen a tőzsdére, ehhez kell nekik egy rating, ehhez kell nekik egy fölkészítés, ehhez kell, hogy valaki ezeket a papírokat kivigye, megvásárolja, utólagosan is forgalmazza. Tehát én azt tudom mondani, hogy igenis ez egy jó lépés, jó irányba, ki kell próbálni, meg kell nézni, hogy ennek mi lesz majd a konkrét, konkrét haszna. A vállalatok szempontjából ez egy bombajó konstrukció, tehát 10 év bulit, tehát ez azt jelenti, hogy semmi amortizáció nincs, hogy egybe vissza kell fizetni a hitelt maximum 10 év után, tehát ilyen finanszírozást, hogy meg se tudok volna álmodni valaki még 2-3 évvel ezelőtt, ez egy óriási biztonságot jelent. Mi azt látjuk, hogy azért a vállalatoknak egy nagyobb része ezt részben arra is felhasználja, hogy a meglévő hiteleket visszafizesse, illetve egy sokkal nagyobb finanszírozási biztonságot jelent nekik. Én még remélem, hogy ez még nem a vége, hogy ez még csak a kezdet, és lesznek még új programok, és természetesen mi is ebben nagyon szívesen együttműködünk, és még egyszer, hogyha valaki, akkor biztos nem a bankszektor a kerékötője annak, hogy a tőzsde ne fejlődjön, illetve, hogy ezek a papírok ne kerüljenek ki a tőzsdére, és hogy ne legyen belőlük egy extra kereskedés, és mondom, mi mindenképpen ennek örülünk, és mi is örülünk annak, hogyha az ügyfeleink, illetve hogyha vállalatok olcsóbb és hosszabb lejáratú hitelhez tudnak hozzájutni, mert ez még egyszer segíti a mérlegösszegüket, és minél jobb és szebb a mérlegösszeg, annál több hitelt tudunk mi is egyébként folyosítani.
Vagyis akkor ez párhuzamosan mehet egymás mellett, nem feltétlenül megy egyik a másik rovására, ha jól értem?
Igen, pontosan, tehát nem feltétlenül, természetesen lesz egy részben hitel visszafizetés is, de még egyszer, ez egy tipikus egy ilyen win-win, ahol minden oldal ebből valamit nyer, és szerintem az is fontos még egyszer, hogy a vállalatok, ez még egyszer egy puffer fölállítása, hogyha valami történik a gazdaságban, hogy minden cég biztos lehet abban, hogy nem fognak mindjárt 24 órán belül kopogtatni a bankok, és akkor azt mondani, hogy kérem szépen vissza a pénz, ilyen-olyan klauzulára hivatkozva a szerződésben.
Térjünk át a betétgyűjtésre. Hogy alakult ez 2019-ben, illetve az elmúlt években? Arról ön is nagyon sokat beszélt, a Bankszövetség is, illetve a Magyar Nemzeti Bank, hogy nagyon nagy a készpénzállomány ebben a pillanatban is Magyarországon.
Csak példát szeretnék mondani, pár nappal ezelőtt összehasonlítottuk, tehát a GDP arányosan a Svédországban a készpénz az 1%, a Magyarországon meg ilyen kétszámjegyű, jó? Hogyha most ennek a 6000 milliárd forintról beszélünk, az körülbelül ugye durván ilyen közel 20 milliárd euró, tehát ami a GDP-nek körülbelül mondjuk az ilyen 15-16%, jó? Tehát ennyivel több, és még egyszer ezt kell nyomtatni, tehát ezeket a bankokat ugye valakinek meg kell csinálni, ez kerül pénz a Nemzeti Bankba, ez nekünk kerül pénz, arról nem is beszélve, hogy nekem szent meggyőződésem, hogy tulajdonképpen a készpénz az a szürke gazdaságnak a melegágya, és minél kevesebb készpénz van, szerintem annál nagyobb lesz és annál jobb lesz az államnak is a bevétele. Ami a betétállományt illeti, az biztos, hogy a MÁP plusz hatott arra, hogy az eddigi jelentős betétállomány növekedése, itt főleg a látra szóló betétekre gondolok, az most már nem nő olyan szinten, mint ahogy ez még nőtt, 6 vagy 9 hónappal ezelőtt, nálunk még továbbra is nő, de viszont lehet látni, hogy mindenképpen a MÁP plusz erre kihatott. Én magam is leteszteltem a 82 éves édesapámnál, amikor elmondtam neki, hogyha beteszel ennyi és ennyi pénzt MÁP pluszba, akkor naponta ennyi és ennyi forintot fog visszakapni. Ez valahogy nagyon fölcsillantott neki is a szemét, ugye, hogy ez pontosan mennyi pénzt jelent, és természetesen arról nem is beszélve, hogy jó a visszaváltás, nem kell megadóztatni ezt a bevételt, stb. Ez mindenképpen kihatott rá, de továbbra is jó dolog, hogy a likviditás az a rendszerben nő. Én csak reménykedem, hogy sikerül valahol majd a pozitív hatást kifejteni arra is, hogy csökken majd a készpénzállomány, mert még egyszer ez rengeteg pénzbe kerül mindenkinek, és makrogazdaság szempontjából ez egy óriási költség mindenkinek.
Hogy lehet a MÁP plusszal versenybe szállni a bankoknak? Hagyományos lekötött betétekkel járó kedvezményekkel, ingyenkártyával, befektetési ajánlattal. Szóval mi az, amivel vonzóvá lehet tenni azt, hogy az ember a bankba menjen, és ne magyar állampapír pluszt vásároljon?
Majdnem sehogy. Tehát milyen kamatot nem tudunk kínálni, mert nem tudunk kínálni 5%-nál magasabb kamatot akkor, amikor ugyanarra az időszakra egy ingatlan hitelnek a kamatozása a 3-4% körül, jó? Tehát egy fedezett ingatlan hitel jelenleg a bankrendszerben szerintem ma már mindenki 4% alatt adja az 5 éveset, sőt, egyes bankok már 3% alatt is, tehát ezt természetesen nem lehet megcsinálni. Viszont vannak befektetések, vannak befektetési alapok, amelyek ugye nem csak forint alapúak, hanem deviza alapúak, amelyeknél valószínűleg a növekedési potenciál sokkal magasabb, mint egy MÁ plusznál. És szerintem érdemes körbenézni, érdemes portfóliókat építeni, az Erste-nek is van egy nagyon Erste Future programja, ahol az ember maga dönti el, hogy mennyi rizikóval, milyen üzletágba, legyen az autóipar, legyen a zöld energia, legyen az deviza, legyen az, és ott is ugye van euró is, meg dollár is, hogy mibe szeretné befektetni a pénzét, és szerintem érdemes ilyenkor egy picikét leülni, és elgondolkozni, hogy azt, hogy az ember vonalja az összes tojást, azt egy fészekbe rakja, vagy pedig egy picikét diversifikál, és azt a pénzét más helyre is berakja, és szerintem ezért, és remélhetőleg ez az a pont, ahol azért a bankok tudnak valamivel több tudást és tapasztalatot megosztani az ügyfeleikkel, és hol érdemes egy picit odahallgatni, mert azért mégis sok pénzről van szó. Tehát mondom, ilyen úton igen, tudjuk fölvenni a versenyt, de egyébként forintnál ez szinte lehetetlen.
És akkor verseny és a régmúlt, az Erste Bank számára 2019 egy jeles évforduló, 200 évvel ezelőtt alapították meg az első fiókot. Hogy nézett ki akkor az osztrák és a magyar érdekeltség 200 évvel ezelőtt?
Tehát 200 évvel ezelőtt adták ki az első akkor pénzügyi innovációnak számító betétkönyvet az európai kontinensen, és méghozzá ugye osztrákok pedáns módon ezt le is könyvelték, ez meg is van, Mári Schwarznak hívták ezt a hölgyet, aki megkapta ezt a betétkönyvet, mert az első százat azt kisorsolták, és aztán ő fizetett ugye havonta egy hozzájárulást. És tulajdonképpen ez volt az első bank kontinentális Európában, amelyiket a kisembernek csinálták, ugye, hogy ne legyen kitéve az uzsorásoknak, ahol volt lehetőség arra, hogy sok kicsi sokra megy alapon, kamatos kamatot az ember keressen, és aztán 30-40 év múlva valamit vásároljon magának, vagy hogyha elmegy nyugdíjba, hogy akkor legyen valami biztonsága. Egyébként nagyon érdekes, hogy meg is tiltották azt, hogy egy megfelelő szint fölött az emberek pénzt befizessenek.
Maximalizálták a befizetéseket.
Maximalizálták befizetéseket, csak azért mondani, még egyszer ez a kisembernek le, és tulajdonképpen ez volt valahol a középosztálynak az egyik alappillére, és csak példa, akkor még 1819-ben Bécs lakosságának a 80%-a volt úgymondván egy ilyen a szegénységi szint alatt, és tényleg az utóbbi 200 évben 10 generáción keresztül sikerült egy egészen más társadalmi rendszert fölépíteni, aminek mindenki szerintem látja a hasznát. És még egyszer ez a betétkönyv volt akkor az, amit még pénzügyi innovációnak hívnak, amit ma valószínűleg átvesznek majd a mobiltelefonok, meg minden más, és ennek tényleg egy nagyon nagy közhaszna is volt szerintem, és ez mindenképpen be van égetve az Erste Banknak a múltjába, és ezt mindenképpen szeretnék továbbvinni. Így lehet majd valószínűleg egy jóléti társadalmat fölépíteni, és ezért mi is már valószínűleg pár új innováció elő fogunk jönni. Nem tudom, én is például azon dolgozok most intenzíven, hogy a tanácsadóinkat ilyen jóléti tanácsadónak fogjuk majd elnevezni, mert ugye az ember az egészsége mellett, ami a fizikai egészséget illeti, van még egy más egészség, ami a pénzügyi egészséget illeti. Csak akkor lehet az ember független, csak akkor az ember öntudatos, csak akkor lett meg a biztonsága, hogyha ez a pénzügyi biztonsága is megvan.
És az első bécsi iroda megnyitása után pár évvel Magyarországon is nyíltak irodák.
Igen, már a 20-as években megjelent az első iroda Győrbe, utána jött Pest, akkor még természetesen nem is létezett Budapest. Jó, tehát ez elképesztő, hogy mi mindenre ment át, nem csak Ausztria, Magyarország, egész régió, a világégés, háborúk, stb. És hogy valahogy ez az egész eredeti ötlet a 200 évvel ezelőtti, ez megmaradt, hogy az emberek gyűjtsenek, hogy ebből valami prosperitás sikerül fölépíteni, és reméljük, hogy ez maradni fog, mert én még hiszek továbbra is abba, hogy a bankok is igen végeznek egy közhasznú munkát, Tehát sok ember sok kis betétjét összeszedik, és ebből nekik adunk hitelt, amiből lehet egy álmat megvalósítani, legyen az ház, legyen az valami más eszköznek a vásárlása. Ennek alapján hitelt adunk a cégeknek, ahol aztán a munkavállalók dolgozhatnak, kereshetnek, és ez az, ami tulajdonképpen megkülönböztette ezt a társadalmat sok más kontinensen lévő társadalomban, ahol nem volt sajnos egy ilyen fejlődés, illetve csak sokkal később indult be.
És 200 évvel későre, mármint a napjainkra visszatérve, hogyan képzeli el a jövőt, mik lehetnek a növekedés forrásai 2019-ben, illetve a következő években? Az organikus növekedés, vagy inkább az akvizíciók, vagy mind a kettő egyszerre?
Mi próbálunk mindkét fronton aktívak lenni. Organikus növekedésnél viszont vannak megfelelő határok, tehát itt tudunk nőni, ahogy ezt a hitelezésbe be is mutattuk, átlagon felett. Viszont minket továbbra is érdekel az akvizíció, ahogy ezt csináltuk is nagyon aktívan az utóbbi 2-3 évben. Egyébként pont most, ahogy ez a beszélgetés is folytatjuk, mennek ki a levelek az Egon lakástakarékpénztár ügyfeleinek, ugyanis mi a lakástakarékpénztár az Egontól megvásároltuk, tehát ez is volt egy akvizíció, azelőtt volt a Citibank, és még továbbra is szeretnék nőni. Mindhárom tulajdonos, természetesen ezek között van a magyar állam, az természetesen, de főleg az osztrák többségi tulajdonos, 70%-os Erste csoport, illetve a 15%-os Európai Fejlesztési Bank. Ebben minket maximálisan támogat, hisz ebben a piacban, szeretne nőni, és a befektetők is a magyar piacot egy nagyon vonzó piacnak tartják. Arról nem is beszélve, hogy nem csak én, hanem az egész menedzsment igenis hisz abba, hogy itt érdemes tovább nőni, és hogy ennek alapján a hatékonyságot tovább tudnánk javítani, illetve tudnánk egy extra értéket teremteni, és mi bebizonyítottuk azt, hogy tudjuk is, hogy kell ezt csinálni, illetve van ebben jó tapasztalatunk.
Küszöbön áll a Budapest Bank magánosításba. Ringbe szállnak majd ezért a bankért?
Mi már beszálltunk. Mi szerintem tudnánk ebből egy tényleg jó üzletet csinálni, amiből szerintem mindenki nyerne. Én állítom felelősen azt, hogyha ma megkérdeznék a Budapest Bank munkavállalóit, hogyha ma megkérdeznék a Budapest Bank ügyfeleit, hogy kinek örülnének a legjobban, csak úgy megjegyzem, hogy ezt a Citibanknál megcsinálták, mielőtt meghozták volna végső döntést azt, hogy ki legyen a többségi tulajdonos. Én szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki az Erste Bankot választaná. És ennek megfelelően azért szerintem egy nagyon fontos kritérium az is, hogy ez a két, tehát egyrészt ügyfelek, másrészt munkavállalók kit szeretnének többségi tulajdonosnak, szerintem ez is egy nagyon fontos kritérium. És én csak reménykedem abban, hogy ez a mi érdeklődésünk valahol majd egy pozitív visszhangot fog kapni. Mert mondom még egyszer, az utóbbi évek azt bizonyítják, hogyha valamihez az Erste Bank tényleg jól ért, hogyha valamit az Erste Bank jól tud csinálni, akkor az az akvizíció, amit most be is bizonyítottunk az utóbbi 2-3 évben.
Milyen más lehetőségek vannak még a piacon? Van más potenciális pénzintézet?
Ugye bankok közül tulajdonképpen nagyon érdekes a magyar bankszektor, hogy tulajdonképpen ez a 8-9 takarékbankkal együtt legnagyobb bank, az a bankok mérlegösszegének a több mint 80%-át jelenti, és hogy tulajdonképpen nincsen közepes bank, hanem vannak nagy bankok és vannak kis bankok. És ugye a kisbankokkal foglalkozni, főleg egy ilyen időszakban van egy jelentősebb növekedés, csak egy példát szeretnék mondani, mi 3-4 hónap alatt kihitelezzük egy kisebb banknak a hitelportfólióját. Ja. Tehát ahhoz képest ez egy óriási munka, tehát ezt is majd valószínűleg, hogyha nem megy a Budapest Bank, újra kell gondolni. Másik meg, ugye mi néztünk lakástakarék, pénztárt, aktívok vagyunk, befektetési szolgáltatásoknál természetesen minden más körbe fogunk járni, hogy hol lehetne még növekedni, és számunkra is ez megtisztelő, hogy ami a többségi tulajdonost illeti, amik ott van 10 plusz országban, hogy nem minden országban van egy ekkora elkötelezettség a növekedés iránt, és mi ezt egy pozitív jelként fogjuk fel, nem csak a menedzsment, hanem a főleg az ország iránt is, hogy én is ide hajlandok még pénzt betenni, illetve itt bíznak, hisznek ebben az országban, úgymond felhasználva higgy magadban logót, hogy ide hajlandok extra pénzt ide tenni, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, és amit mindenképpen ki szeretnék használni.
Többször is említette az elmúlt percekben a tulajdonosi kört. Milyen változást hozott, illetve miben érződik az Erste-ben az EBRD és a magyar állam tulajdon része?
Hát természetesen a menedzsment szempontjából az és más világ. Ugye eddig volt egy tulajdonos, most amikor tartjuk az FB üléseket, az IG üléseket, akkor most egy tulajdonos helyett három van. Tehát azért gyakorlatban is megváltozott az egész struktúrája ennek az egész felügyeleti szervnek. Másrészt viszont az Európai Fejlesztési Bankon keresztül egy sokkal nagyobb segítségre számolhatunk, ami a hitelezési forrásokat illeti. Másrészt szerintem az állam is egy jelentős hasznot húzott ki abból, hogy 15%-os tulajdoni részre tetszett, és ezen keresztül egy jelentős osztalékra is az utóbbi 2-3 évben, és én remélem, hogy az államnak is ilyen direkt módon sikerült azért nagyobb bepillantást szerezni, hogy is működnek ezek a bankok, mi is történik is pontosan, milyen a dinamikája, és mi természetesen, mint minden más tulajdonosnak, így a magyar államnak is, illetve az Európai Fejlesztési Banknak bármilyen kérése, bármilyen információ szükségletére mindig megpróbálunk pozitívan reagálni, és szerintem nem csak mi nyertünk ezen keresztül extra tulajdonosokat, illetve extra segítőkezet, akik besegítenek nekünk a jövőt, illetően, hanem szerintem ők is egy jelentős, nem csak pénzügyi, hanem know-how szempontjából is jelentős haszonra tettek szert.
Végül a személyes ambícióiról kérdezném. Az év bankára lett 2018-ban a Magyar Bankszövetség alelnöke, mint ugye azt a bemutatásban említettem is. Mik a személyes céljai?
A személyes céljaim, azért ugye én 1987-ben mentem el Magyarországról, miután letöltöttem a 303 napot az Alkamáti laktanyába és Kossuth Lajos laktanyába Szegeden, és 24 év múlva tértem vissza. Újra meg kellett ismernem ezt az országot. Nagyon sokat változott 24 év alatt. Ez ma ugye Szerbiába egyszer belenőttem, 10 éven keresztül, 2000-től 2010-ig, aztán egy új lapot kellett nyitni Magyarországon 2011-be. Személyes ambícióm az, hogy ez a bank legyen még nagyobb, még hatékonyabb, még erősebb. Ez főleg a tulajdonosnak szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos számomra, hogy találjuk meg a kellő kapcsot, hogy az elkövetkező 200 évben is legyen Erste Bank. Itt főleg a digitális kihívásokra gondolok, ami abszolút nem könnyű. És ez mindenképpen egy óriási változás lesz, mert mindez, amiről beszéltünk az utóbbi 10 évben, digitális, mobil, stb., az most itt és a szemünk látára történik meg. Tehát szerintem ez egy óriási dolog, ami jelenleg itt van, és ettől abszolút nem félek, hanem szerintem sokkal fontosabb ennek az aktív, hogy az embernek az aktív részese legyen. Mindenképpen, ugye én még csak 51 éves vagyok, azért még szeretnék pár évet végig dolgozni, és szerintem, hogyha én most személyesen is az elkövetkező pár évben erről az egészről lecsúszok, én is megpróbálom természetesen az eddigi tudásomat az új kihívásokkal ötvözni, ebbe beletanulni, mert hiszek abba, hogy a bankszektornak is, ha bár másképpen, más formában, azért mindenképpen van egy jövője, és az én személyes ambícióm visszatérve az ön kérdésére az, hogy sikerül még az elkövetkező pár évben ezt a bankot továbbra úgy vezetni, hogy a banknak is legyen haszna, én is úgy érzem, hogy ez aktívan hozzá tudok szólni.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Jarosíth Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Én is köszönöm a meghívást.